2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist, egy vállai telepen azonosították a kort, az érintett állományt felszámolják. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő.
Műsorajánlat 1921 magyarországi eseményeiről.
Sopron is környékére végül valóban 1921-ben nemzetközi ellenőrzéssel, ugye a antanthatalmak képviselői ott vannak, ellenőrzik ezt a népszavazást egy olyan területe, ahol egyébként a lakosság nemzetiségi aránya nem a mi javunkra tölt el, és a sok magát németnek valló azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, és a magyarokra szafaszunk.
Az este a házigazda Babuss Zoltán hadtörténész, vendége Szakály Sándor történész egyetemi tanár. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Bereki Anikóval.
Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Mai műsorunkban emlékezünk és emlékeztetünk arra a szerződésre, amelynek következtében Magyarország elvesztette területének kétharmadát, és elvesztett mintegy 3,2 millió magyar embert. 106 év telt el azóta. Ma az egyik közösségi oldalon olvastam, hogy egy ismerős magyarországi családból a nagypapa rendszeresen vezet kirándulásokat unokája iskolájának Erdélyben. A buszon mindig meghallgatják Karinti Frigyes Levél kisfiamnak című írásának következő részletét. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról, arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam, fejezi be írását Karinti. Fogy a magyar, de nem felejtve őseinket, nem megfeledkezve gyökereinkről, segíthetjük, támogathatjuk egymást, mert összetartozunk, bárhol is éljünk a nagyvilágban. Mai műsorunkban a nemzeti összetartozásról szólunk. Következzenek tehát a részletek. A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napján a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián emlékezett. Megünnepelte nyelvünk és kultúránk fennmaradását 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség nyári programjai mintegy 20 000 magyar fiatalnak teremtenek lehetőséget a találkozásra, közös emlékek és élmények szerzésére. Ezzel a nemzeti egység fennmaradásának egyik alapkövét rakják le. Iváncsik Attila riportja.
Kör Adrián vagyok, Szatmár Németiből érkeztünk, a Kölcsei Ferenc gimnáziumból, heten. Szerintem azért fontos, hogy itt együtt legyünk, hogy megismerjük jobban egymást. Sulin kívül, meg ilyen programokon kívül nem sokat szoktunk nagyon ismerkedni kárpátaljaiakkal, szóval ez a tábor nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy megismerjünk különféle embereket.
Kopincu Nikolett vagyunk, az Ungvári Dajka Gábor Liceumból érkeztem. 22 gyereket hoztunk magunkkal, 3-an vagyunk tanárok. Szerintem azért fontos az összetartozás napja, hogy bár nem egy határon belül vagyunk, de mindannyian fontosak vagyunk, egy nemzethez tartozunk, és mindannyiunknak össze kell tartoznia.
A nemzethez tartozás az egyik legerősebb kötelék az ember életében, mondta a Magyar Szövetség elnöke. Gubik László kiemelte, a magyarság ezért tudott megmaradni a legnehezebb időkben, és ezért őrizték meg magyarságukat sok millióan kisebbségi létben is.
Június 4-én mindig föltetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mi a helyes testtartás? Hogy emlékezünk-e, mert hogy elvesztettünk valamit? Gyászolunk-e, mert hogy van-e szomorkodni valónk? Vagy ünnepelünk-e, mert hogy összetartozunk? Mind a három üzenet és mind a három gondolat helytálló. Úgy gondolom, hogy június 4, és mi magyarok megtanultunk legyőzetve győzni, az valahogy erről kell, hogy szóljon, hogy jövőt építsünk. És akinek most szüksége van jövőképre, szüksége van az erőre, szüksége van a biztatásra, szüksége van arra, arra, hogy érezze, hogy a többi nemzetrész is gondol rá, és vele együtt érez, az a kárpátaljai magyarság. Soha ne feledjék, hogy mi mindig ott leszünk mellettük, és nem csak erkölcsiekben, hanem bármilyen aktív cselekedetben mindig kiállunk a kárpátaljai magyarság mellett.
A Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás napi rendezvényén ünnepi köszöntőt mondott Tarpay József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke is.
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak minket. Tavaly is itt voltunk már az összetartozás napján a Rákóczi Szövetség táborába. Én azt gondolom, ez a Kávária itt sátorolóhelyen, ez egy szimbolikus hely, hiszen a 14. stáció Hungvár és Munkács stációja. Mi bár fizikailag el lettünk véve egy másik országba, de én azt gondolom, hogy lelkileg mi összetartozunk magyarok, teljesen mindegy, hogy milyen országban élünk. Talán a legfontosabb az, hogy minden magyarnak fáj, hogyha bármelyik magyart bántják, vagy rossz helyzetben van bárhol a világon. Én emlékszek arra, amikor Erdélyben nehéz helyzetben voltak a magyarok, vagy Vajdaságban, vagy Felvidéken, akkor az nekünk is fájt, és imádkoztunk értük. Most a kárpátai magyarság van az ukrán-orosz háború miatt nagyon nehéz helyzetben, de nagyon nagy erőt tudunk meríteni abból, hogy mi itt együtt vagyunk, és minden magyar gondol ránk, imádkozik értünk, és szellemileg is, anyagilag is támogatja a kárpátai magyarságot.
Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta. A szövetség táboraiban idén nyáron mintegy 20 ezer diákot és tanárt várnak a diaszpórából, a Kárpát-medencéből és az anyországból, ami kézzel foghatóvá teszi a nemzeti összetartozást.
60 iskolából 1000 fiatal érkezett ide, olyan fiúk és lányok, akik ott azokon a településeken, azokban az iskolákban, ahol élnek, magyarul tanulnak. Nagyon sokan vannak köztük magyarországiak, de itt van minden külhoni terület képviselete is. És arra törekszünk, hogy olyan élményt adjunk a fiataloknak, amikor ha rövid időre is, de meg tudják tapasztalni azt, hogy ennek a napnak ugyan van egy szomorú emlékezete, de mégiscsak a jövőbe mutat ez a nap, és azok a fiatalok, akik itt vannak, őket ünnepeljük, hiszen ők a jövő. Ők jelentik azt, hogy megmaradtunk, hogy megmaradt a nyelvünk, a kultúránk Csalóköztől Magyarországon át egészen Székelyföldig, Kárpátaljától a délvidéki végekig. Valahogy egy olyan szimbolikus eseménnyel, mint ami majd most meg is történik, hogy a Magyar Kálváriát a nemzeti összetartozás higgyán a fiatalok összekötik a kezükben olyan nemzeti színű táblákkal, amelyeken rajta lesz azoknak a településeknek a neve, több száz településnek, ahol a magyar nyelv él. És igazából a mai eseményünk, a mai összejövetelünk a fiatalokkal ezt akarja üzenni, hogy bennük van a jövő, és hogy van mit ünnepelnünk, hiszen nagyon sok minden megmaradt 106 év távlatából is, és van okunk arra, hogy optimisták legyünk, hogy a nyelvünk és a kultúránk még hosszú ideig fent tud maradni itt a Kárpát-medencében.
Valamivel nyugatabbra, a magyar-szlovák határon fekvő Balassa gyarmaton felvidékiekkel együtt tartották a magyar összetartozás napját. A Palóc Múzeum előtti parkban Ipoly Balogi, ipolysági és Balassa gyarmati előadók léptek pódiumra, és Ipolyság polgármestere mondott ünnepi beszédet, Balassa gyarmat polgármestere, Csacs Gábor pedig megnyitotta a Nemzetegyesítés címerekkel című kiállítást. Tarnóczi László riportja.
Zahar Pál Ipolyság polgármestere egy népes küldöttséggel érkezett a balassagyarmati trianoni megemlékezéshez.
Az Ipolyság és a balassagyarmati régió nagyon szorosan összefügg, nem csak gazdasági szempontból, földrajzi szempontból, hanem minden más egyéb szempontból is, ha vesszük a kultúrát vagy az oktatás ügyet. Igaz, hogy 106 évvel ezelőtt megszületett ez a békediktátum, és szétválasztották az országainkat, de ez nem jelenti azt, hogy megszakadtak a kapcsolatok, és hát minden egyes közép-európai nemzetnek és jelenleg országnak szerintem elem érdeke, hogy minél több meccéspontot alakítson ki a szomszédos országokkal, tehát itt mi amellett, hogy egyébként a két ország közötti kapcsolatok ápolásán is dolgozunk, van ugye az egy nemzet érzése, amit tettekbe kell, hogy megnyilvánuljon. Mi 3 évvel ezelőtt kötöttünk Balassagyarmat városával egy partnerségi megállapodást, ez nem valaminek a kezdete volt, hanem egy meglévő 1000 szállal egymáshoz kapcsolódó partnerségnek a megerősítése. Nagyon jól működik a munkakapcsolat az intézményrendszereink között, ha vesszük a könyvtáraink, iskoláink közötti, vagy éppen a két önkormányzat közötti kapcsolatot, ez példaértékű. Balassagyarmat nagyon jó fejlődési évet tudhat maga mögött az elmúlt években. Mi Ipolyság, illetve az Ipolyság régió tudunk tanulni Balassagyarmattól, illetve a balassagyarmati régiótól. Az a cél, hogy ezek az együttműködések, ezek a partnerségek a régióban és a két városban élők mindennapjait tegyék jobbá és élhetőbbé.
A világháborút lezáró béketárgyalások idején egy demarkációs vonal született, még a trianoni békediktátum aláírása előtt, amit átléptek csehek, és elfoglalták Balassagyarmatot. A helyiek bátorsága és a jó szerencse is közrejátszott abban, hogy kiverték a cseheket, és Balassagyarmat ma Magyarországhoz tartozik. Ipolyság hogyan tekint erre az eseményre?
Mi büszkén tekintünk Balassagyarmatra, mint a legbátrabb városra, hogy akkor megtették ezt a lépést. Én azt gondolom, hogy ez egy világító torony, vagy egy pozitív jelzés, egy követendő példa minden közösség számára. Hogyha tudjuk, mit akarunk, van víziónk, akkor legyünk bátrak és tegyünk is érte.
Berki Ákos országgyűlési képviselő innen a nyugat-nógrádi térségből. Mit jelent önnek az összetartozás ünnepe, és az, hogy itt felvidékiek és a nyugországiak együtt ünnepelnek?
Azt, hogy nincs jobb és rosszabb magyar, nem mindenki magyar, nem szabad senkit kirekeszteni a nemzetből.
Bala Mihály, a nyugat-nógrádi térség országgyűlési képviselője, most is itt van Balassagyarmaton a trianoni megemlékezésen.
Ugye ez a nemzeti összetartozás napja is, ami benne van a történelmi tudatunkban, hiszen 106 évvel ezelőtt délután 4:30-kor Magyarországot szétszakították. Ez itt a mi térségünkben Balassagyarmatot és az Ipoly mentét is drasztikusan érintette, hiszen pont Nógrád vármegyét szétvágta azokat a településeket, amelyek valamikor összefüggő identitást képeztek. Az emlékezésnek van egy nagyon fontos része, hogy ma már a határokon átívelő nemzetegyesítésben az elmúlt időszakban nagyon sokat haladt előre Magyarország, és nagyon sokat tudunk segíteni határon túlélő magyar nemzeti kisebbségeinknek.
Óbecsén a helyi magyarság a belvárosi Nagyboldogasszony templom kertjében elhelyezett Trianon emlékműnél emlékezik meg minden évben a Nemzeti Összetartozás napján. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete által szervezett eseményt idén az úrnapi Szent Mise után tartották. Szerda T. Fanni összeállítása.
Az óbecsei Nagyboldogasszony plébánia templom udvarában egy kőtábla állít emléket a 106 évvel ezelőtti történéseknek. Volt idő, amikor elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen tábla álljon itt Óbecsén. Mit jelent ez a helyi magyarságnak? Kis Igor, az óbecsei községi képviselőtestület elnöke.
6. éve tudunk itt megemlékezni, a 100. évfordulóra állítottuk ezt a kőtáblát, ezt az emlékművet. Itt, hogy 2020-ban ez megvalósult, elsősorban a közösség ereje kellett, hogy akarja, másodszorban tisztelendő atyának be kellett, hogy fogadja a templomkertbe, harmadrészt pedig az, hogy még mindig itt áll bántatlanul, az csak megerősíti azt a szerb-magyar megbékélést, amit az elmúlt mintegy 15 évben tapasztalhattunk, és megértette a többségi nemzet is, ha úgy tetszik, hogy ez nem valaki vagy valami ellen szól, hanem valakiért értünk, nem akarunk mi ezzel senkinek ártani, és így immár 6. alkalommal tudunk méltó módon itt ünnepelni, megemlékezni.
Nem csak az emléktábla szimbolizálja mindezt, hogy Óbecsén megmaradt a magyarság, hanem az is, ahányan összejönnek minden évben.
Csodálatos érzés most is együtt emlékezni, ünnepelni ezzel a közösséggel az úrnapi ünnepi szentmise után. Ha mondhatok ilyet, akkor tele van nagyon boldogsággal a szívem. Hogy hányunknak dobban meg ilyenkor a szíve, hányan mondunk el egy imát itt Óbecsén, azt pontosan sose tudjuk, de ma körülbelül olyan 10 000-es magyarságról beszélünk, többségük római katolikus vallású, és ezt három plébánia templomban gyakorolhatjuk minden nap. Ez a központi templom, ez az első templomunk valójában történelmileg is, és azért is választottuk ezt ilyen helyszínnek, hisz ahogy a mai szentmisén is mindhárom tisztelendő atya szól, ez valahogy megtestesíti, ez is az óbecsei magyarság, az óbecsei katolikusság egységét.
A Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés a Nagyboldogasszony plébánia templom udvarában az úrnapi szentmise után történt. Mit üzen ez a kettőség, Fuderer László plébános?
Az úrnapja az idén éppen június 4-ére esett, ami különben az összetartozás napja, és nálunk már hagyományos, hogy megemlékezünk az összetartozás napja alkalmából, nem csak a trianoni békeszerződés gyászos mi voltáról, hanem valójában örülünk annak, hogy egyben ünnepelhetjük azt is, hogy habár meghúzták a határokat, hogy szétszakították a nemzetet, a nemzet szíve mégiscsak együtt dobog, és együtt ünnepelhetünk. Az úrnap üzenete pedig nagyon szépen kapcsolódik ehhez, hiszen Krisztus azt üzeni nekünk, hogy velünk akar maradni. Ő az, aki éltet bennünket, ő az, aki összetart minket, mi alkotjuk az egyházat, vagyis Krisztus titokzatos testét, és ezáltal egységesek vagyunk nemzetben is, egyházban is, hitben is.
Dézsi Attila egykor Románia kormányának magas rangú tisztviselője volt. Ma azonban otthon él Hunyad megyében, és minden erejével a maroknyi magyar közösségért dolgozik, jó kapcsolatokat ápolva a tömb vagy az anyaországi magyarsággal. Dézsi Attilát Veresemese gyöngyvér kérdezte összetartozásról, érvényesülésről, munkáról.
Ezekben a megyékben, a szórvány közösségekben nem is annyira fontos, hogy milyen tisztségeket töltünk be ideiglenesen, hosszabb vagy kevesebb időre, hanem az, hogy mindennapjainkban mit teszünk a szórvány magyar közösségért, és hogyha a helyzet úgy hozza ezekben a tisztségekben, amit a magyar közösség megtiszteltetéséből tudunk ellátni, hogyan tudjuk honorálni, hogyan tudjuk visszaszolgáltatni azt a segítséget, amit ez a közösség megérdemel. Egy olyan közösségről beszélünk, amelyik az évszázadok viszontosságait kibírták, és ennek ellenére talán dacolva a sorsával lám egy élő közösségnek lehet mondani Dél-Erdélyben, Hunyad megyében. Egy olyan közösség, amelyik az itt maradt emlékeit, történelmi hagyatékát, kulturális és hagyományait próbálja továbbadni gyerekeinek. Úgy próbálja továbbadni, hogy részese legyen mindennapi életüknek, higgyenek abba, hogy nem csak voltunk, hanem vagyunk és leszünk is.
Ha jól értettem, akkor zsilvölgyi származású?
Igen, Zsilvölgyébe születtem, Szilágy megyei szülők gyerekeként. A zsilvölgyi Lupainba nevelkedtem fel. Azt tudni kell, hogy Zsilvölgye bányászvidékként olvasztó tégelye volt az erdélyi magyarságnak, és nem csak az erdélyi magyarságnak, hiszen a II. Világháború előtt Magyarországról is, Budapestről is nagyon sokan költöztek az akkori úgynevezett Eldorado vidékre, hiszen a nagy fizetések vonzották a szénbányákhoz az emberek. És egy érdekes, egy hagyományait, kultúráját nagyon féltő, körül szakadtáig óvó közösségben nőttem fel.
A mindennapokban itthon él, vagy pedig Bukarestben?
Mindennapokban itthon élek, pont Csernokeresztúron élek. Bukarestben dolgoztam, viszont mindig hazajöttem. Szilágy megyei szülőkkel, Zsivögyébe születtem, és Déva mellett Csernokeresztúron élek. Nekem Erdély az otthonom.
Milyen a tömb magyarsággal a viszony?
A valóságot próbálom mindig képviselni, nem a mellébeszélést. Azt valljuk, azt az elvet, hogy közös a jövőnk, viszont egymásra, legyen a székelyföldi, legyen a szórványbareket, avagy anyaországi magyarok, egy érdeket kell képviseljünk, és ezért nagyon fontos az egymásra való figyelem. Minden magyarra szüksége van a magyar nemzetnek, nem csak a tömbben élő, hanem lássuk ezt az interetnikus szórvány közösségekben, hiszen tovább él a nemzet. És meg kell értsük, ha a szórvány megmarad, a szórványosodás nem fog elindulni a Székelyföldön. Nem fog elindulni más helyeken, ahol még relatív tömbben laknak a magyarok. Lárszilágy megyét, Bihar megyét, Szatmár megyét. Ha ezt mi megértsük, ha olyan nemzetpolitikai szakértelemmel állunk hozzája, meg vagyunk győződve, hogy ennek a nemzetnek a szélén levő magyarsága is tovább tudja vinni ezt a mindennapos harcot, mondjuk ezt ki.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából műsorunkkal egy időben avatják fel Zamárdiban azt a világfát, amely szimbolikus, kárpát-medencei motívumokkal díszített művészeti alkotás. A térség hagyományait és történelmét kifejező emlékhely a településen belül központi helyet foglal majd el. A világfa jelképiségéről a tervezőjét Gál Péter népművelőt kérdezte munkatársunk, Király Levente.
Mit szimbolizál az a világfa, amelyet Zamárdiban állítanak fel?
A Kárpát-medencei létet mondhatjuk, hogy a 7000 esztendőt, ami úgy régészetileg, történetileg ismert, ezt szimbolizálja. A világfának az ágai az adott kornak megfelelő motívumot, jelképet mutatják. Tatárlakai korongtól, amely Krisztus előtt 5000 évből való, tehát körülbelül 7000 éves. Aztán következik a szkíta szarvas, amely Krisztus előtti 8. század és Krisztus szerinti 3. századig terjedő időszakot szimbolizálja, és akkor így haladunk tovább. Van egy római kori mozaik a világfán, aztán kimaradhatatlan a turulmadár, főképpen azért, mert Attilának is az volt a címermadara. Aztán Zamárdi az egyik legnagyobb avar központ lehetett. Több ezres temető van itt, ami folyamatosan feltárásban van, és egy itteni avar melkoronga, ami zavarkort szimbolizálja. Aztán eljutunk a jól ismert történetünkhöz már, az Emese álmával, az Árpádházi királyainkhoz. Az Emese álma a Nagyszent Miklósi kincs egyik korsóján látható, legalábbis az annak megfelelő motívum. Utána a középkorba jutunk már fel az időben, a Hunyadi címer nagyon fontos számunkra, hiszen Mátyás bele égett a magyar nép lelkébe, ő az igazságos, és nem csak a magyar nép lelkébe, hanem a Mátyással kapcsolatos mondák ott vannak a délszlávoknál, horvátoknál, szlovákoknál, a románoknál, tehát ő egy nagyon fontos személy, egy közös hungárus tudatot éltek meg az ő királykodása alatt az itt élő népek. Aztán a következő a világfa csúcsa felé haladva a Rákóczi szabadságharc zászlaja. A szabadságharc jelmondata cum deo pro patria et libertate, tehát Istennel a hazáért és a szabadságért. És tudjuk jól, hogy a hadizászlóján Rákóczinak ez a jelmondata, ez a szabadság eszméje, ez örök, és bár elbukott a szabadságharc, de 48-ban azt lehet mondani, hogy beteljesedett, vagy mondjuk így 1867-ben beteljesedett, és az ő zászlajat voltak a ruszinok is, szlovákok is, tehát különféle itt élő sorsközösségű népek, fiai is, katonái is, és ezért nagyon fontos az ő szimbóluma, az ő szabadságharc zászlajának a szimbóluma is. Aztán a világfának a csúcsán a Szent Korona volt. Onnét indulnék ki ennek rövid értelmezésében, hogy Szent István király, amikor felajánlotta a Szent Koronát, a boldogságos szűznek, mindent felajánlott, az itt élő népeket, embereket, tájat, gazdagságot, mindent, és ez a felajánlás azóta is van, a bekövetkezte óta. Azóta mondhatjuk, hogy ő a mi királynőnk és édesanyánk. Ha mi nemzet vállaljuk Jézus Krisztussal, ő érte az áldozatokat, akkor mindig lesz megújulás, újjászületés.
Ki az elmúlt kor emlékezetét semmibe veszi, vagy semmivé tenni hagyja, saját nemzeti létét gyilkolja meg, mondta Kölcsey Ferenc. Milyen erőt meríthet az ember egy ilyen világfából, hogyha elé áll és szembenéz vele?
Ha lehet így mondani, a teremtésnek a rendjét látja, hogy Isten van, haza van, család van, és ezek nem ilyen elcsépelt régi jelszavak, hanem ezek nem az idő múlásában, hanem lehet így mondani az idő telésében érvényesek, tehát mindig. A múlt az nem a hátunk mögött van, hanem van egy nagyon szép Bucsú Szent Lászlón gyűjtött ima, ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte virágát, virága szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Jézust, a világ megváltóját. Tehát ezek a világfának mi vagyunk az adott pillanatban, korban az élő zöldjei, termést hozó virágai, gyümölcsei. Tehát mindegyikünknek, akik itt élünk most a jelenben, van egy saját életkorunk, ez mondjuk a tavasztól őszig az emberi életre vonatkozik, a személyes életünkre, és van egy fakorunk, mert a múltnak mi vagyunk éppen az élő személyei, mi folytatjuk tovább.
A Kárpát-medencéből most tekintsünk a diaszpóra magyarsága felé. Hírek, zene, tudósítások, sport, kultúra, egészségügy, és sok érdekes téma szerepel a Mozaik Rádió műsor kínálatában. A Sydneyből hetente jelentkező kétórás rádióadás nem csak ismeretterjesztő és informatív, de még szórakoztató is, ahol immár 34 éve hétről hétre érdekes magyar embereket, történeteket mutatnak be. Az ötletgazda főszerkesztővel, Ilosvai Gusztávval és a Rádió Mozaik Sydney budapesti munkatársával, Kis Ágnessel, Király Levente beszélgetett.
A Rádió Mozaik Sydney adását hallgatod.
Milyen
Milyen küldetéstudattal, filozófiával indult útjára több mint 30 évvel ezelőtt a Mozaik Sydney rádió, amely a kenguruk földjén több mint 20 ezer magyart informál, szórakoztat, tájékoztat.
Korán sem volt egy filozófiai megfogalmazás, amikor elindultunk, inkább egy ego trip volt, inkább egy olyan dolog volt, hogy hű de jó lesz, rádiózunk. Aztán végsősorban az évek folyamán alakult ki egy olyan dolog, hogy informálni, tanítani, szórakoztatni, jól érezni magunkat, és ezt a vibrációt, ezt, ha van egy módra, akkor körbevinni a világon, és erre a rádió tökéletes. És ezt 34 évet csináljuk. Ez teljesen az államtól független, ezt magánfinanszírozással csináljuk, tehát mások lovaznak, gambling, ahogy mondják, mi meg rádiózunk. Ez valahogy így történt. Ez egy magazin jellegű program, végsősorban olyan, mint a Nőklapja, hogy minden van benne, és mindenből egy picike, úgyhogy nagyjából így néz ki, de ott van az Ági maga mellett, ő majd sokat fog tudni elmesélni.
No hát akkor hallgassuk meg kis Ágnes szerkesztő riportert is. Mik azok a témák, amelyek különösen érdeklik, foglalkoztatják a kint élő magyarokat?
Két irányvonallal foglalkozom, az egyik az úgymond a magyar kultúra, tehát akik bármilyen területről valami okosat, jót tudnak mondani, akár tudomány, akár történelem, irodalom, vagy van valami olyan kulturális esemény, amihez az ő tudásuk kapcsolódik, én ezeket az embereket szeretem megszólaltatni. A másik része pedig időnként a Gusztiéktől kapok jelzést, hogy valamilyen téma őket kint érdekli, akár mondjuk a diaszpórát érdeklő rendezvények, mondjuk a hétvégi iskolák találkozója, onnan jönnek delegáltak is, ugye, akik ott kint tanítanak, őket is megszólaltatom, hogy milyen tervekkel mennek vissza, milyen újdonságokat hallottak itt, mik vonatkoznak a diaszpóra életére, hogyan kapcsolódnak ők a magyar szervekhez, szervezetekhez, minisztériumhoz, bármi. Szóval erről tudósítok.
Vannak felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi tudósítók, és ezek szerint érkeznek Magyarországból, az anyaországból is hírek, amelyek igazából színesítik a rádióműsor palettáját.
Pontosan így van. Hát én itt lakom Budapesten, és innen küldöm a tudósításokat. Ugye Budapest a kulturális és minden szempontból az élet közepe itt nálunk, és ami mondjuk így központilag történik, az ugye itt van Budapesten, tehát én itt könnyen meg tudom közelíteni. Ez az, ami érdekli őket. És hát, hogy színesíti? Igen, persze. Hát sok helyen vagyunk magyarok, minden egyes magyar közösségnek van egy külön íze, külön érdeklődési köre, és hát én megpróbálom itt a budapesti, ha úgy tetszik, az anyaországi, mondjuk úgy, hogy hozzáállásokat közvetíteni.
Ne felejtsd el megemlíteni egyébként, hogy a népmesét azt sejátalad rendezett és sejátalad behozott dolgot miatt vettük föl, és minden adásunk úgy kezdődik, hogy miért kell népmesét hallgatnunk. Meséld el a sztorit?
Mesélhetem akkor?
Természetesen.
A másik életemben én népmesemondó vagyok, tehát ez is egy olyan terület, ami nagyon érdekel, és hát a magyar népmese az a magyar kultúrának egy szerves része. Úgy hívnak minket, hogy revival mesemondók, tehát akik a régi, hagyományos életben egy kicsit megszűnt hagyományt újraélesztjük, és a mai életkeretei között megtaláljuk a népmesének a helyét, és hát régen ugye felnőttek meséltek felnőtteknek. Tehát szélesítsük ki a palettát, hogy nem csak a Királyfi meg a sárkány, ugye a kicsi gyerekeknek, hanem rengeteg olyan történetünk van, amik valóban igazán felnőtt füleknek valók, mert hogy kell bizonyos élettapasztalat ahhoz, hogy az ember ezt megértse, hogy az hogyan működik. Ha mondhatom ezt, akkor ez valóban ezt a szint, ezt én hoztam be a rádióba.
Nagyon gazdag kulturális élet jellemzi az Ausztráliában élő magyarokat. Mesélne erről nekünk egy kicsit, hogyan jelentkezik ez? Úgy tudom, vannak cserkészek, van magyar nyelvű iskola, vannak táborok. Mi mindenről számol még be a Mozaik Sydney rádió? Kérdezem Ilos Vai Gusztávot.
Igazság az, hogy itt is mind minőtt a világon, ahogy a magyarok összejönnek, akkor beszélgetnek, szórakoztatják egymást, és igyekeznek eltölt